A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Négy percen múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Székelyföldi küldöttség vett részt múlt héten Brüsszelben a BioVille és a Cool Heating Európai Projektek nemzetközi záró konferenciáján. A megújuló energiát, fenntartható fejlődést szorgalmazó projekteket, az Európai Unió kutatási, fejlesztési, innovációs politikát meghatározó alapja, a Horizon 2020 program finanszírozza. A BioVille projektről, megújuló energiákról beszélgetünk mai műsorunkban, meghívottam a Zöld Energia Egyesület elnöke, Vajda Lajos. Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben bekívánnak kapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Jó napot kívánok, Vajda úr!
Jó napot kívánok!
Záró konferencia volt múlt héten Brüsszelben. Lezárult a projekt, vagy egy szakasz a projektből, vagy mi okból szervezték?
Tehát tulajdonképpen egy szakasz, mert következik a projekt elszámolása, úgyhogy még technikai dolgok még lesznek, viszont záró rendezvénye volt ennek a projektnek, vagy tulajdonképpen a két projektnek, ahol mind a két projektben a vezető partner az németországi szervezetek voltak, és a többiek, a partnerek pedig Kelet-Európából.
Milyen következtetéseket vontak le ezen a konferencián erről a két programról, amely most már évek óta fut?
Hát tulajdonképpen ez foglalkoztatja ugye Európát, a megújuló energia témája, a fenntarthatóság a téma, úgyhogy ebben én örvendek, hogy részt vehettünk a projektbe, és tanulhattunk, viszont érvényesítettük azt is, ami történik itt térségünkben, Romániában, úgyhogy én azt mondom, hogy helytáltunk a projektbe. De most például a volt jugoszláv tagállamok részvevői tulajdonképpen olyan modelleket próbáltak úgy kidolgozni, mint ami történt nálunk ezelőtt 10-15 évben. Lásd, Vlahica, vagy Bodzaforduló, vagy akár Gyergyó esete is.
Igen, hát tulajdonképpen mi is ez a BioVille? Már beszéltünk róla, de azt hiszem, hogy nem árt minél többet beszélni, hogy mi is tulajdonképpen a célja.
Tehát energetikailag független falvak, települések, tehát modelleknek a kialakítása, ez a fő cél, a fenntartható közösségek témakörben, és én azt mondom, hogy itt Székelyföldön, de akár Erdélyben, vagy Románia szinten is ez egy óriási lehetőség tud lenni elsősorban a vidéki településeknek. Tehát tulajdonképpen minden falun a megfelelő mennyiségű alapanyag a biomassa előállításához az adva van. És közintézmények fűtésrendszerét is meg lehet oldani első lépésben, és utána pedig akár a családi házakra is ki lehet terjeszteni. És azt próbáltuk mi Eszternekén is Gerencén kialakítani, és az is érdekes, hogy a projekt alatt, hogy a két településen hogy változott az álláspont, hogy hangolódtak rá elsősorban az önkormányzat képviselői. Viszont tudatosítottuk a lakosság körében is, hogy mit jelenthet ez. Tehát még a kezdetén vagyunk most is, mert hogyha megújuló energiáról beszélünk, és ott, ahol biomasszára alapozzuk az elképzelést, ott szélesebb szervezkedésre van, tudatosításra van szükség, mint hogy csak energetikailag közelítsük meg a dolgokat. Éppen ezért nem is biztos, hogy az energia ügynökséggel foglalkozzon ezzel a témával, mert van az egésznek egy társadalmi megközelítése, és elsősorban az, hogy a lakosság hogy tud rá hangolódni, hogy érti meg, hogy kapcsolódik be az ügybe. A másik érdekes téma és fontos téma ez a környezetvédelmi megközelítés. A fa hulladék az egy káros hulladék. Ez, hogyha összegyűjtjük, és ebből biomasszát állítunk elő, akkor én azt mondom, hogy az anyag, az alapanyag az adva van az ütésrendszerek kialakításához. És ezen kívül ugye ott van, vannak olyan területek, ahol energiaültetvényeket lehetne kialakítani, és ezáltal tulajdonképpen az energiafüggetlenség egy falu szinten megoldható lenne biomasszából. Tehát itt hőenergiáról beszélünk elsősorban, és tudjuk nagyon jól, hogy a tél a szeptembertől tulajdonképpen a fűtés szezon szeptembertől április végéig tart, úgyhogy elsősorban erre kellene gondoljunk, és így tudjunk tervezni valószínűleg.
Igen, említette, hogy milyen volt a hozzáállása. Ugye, hát Eszterneket és Gelencét választották ki Kovászna megyéből úgynevezett mintafalvaknak. Most már ott működnek a rendszerek, és megértették tulajdonképpen a községvezetői és a község lakói, hogy mi a haszna ennek az újfajta felfogásnak.
Tehát tulajdonképpen Eszterneken már a norvég alapból elindítottunk egy ilyen rendszert, és ezt fejlesztettük, tehát többi épületek is, közintézmények figyelembe vannak véve, úgyhogy az irány az nagyon jó, és az óriási változás az Gerencén történt, ahol most már az önkormányzatnál is, a polgármesteri hivatalnál is ugye épül a fűtőház, az energiaközpont, és nem sokára ott is akkor elindul a fűtés. Viszont egy országi szinten első megvalósítás Gerencén, ahol Pékségnél a kemence fűtésrendszere van megoldva ezzel a biomassza megoldással. Úgyhogy egy újításról is beszélhetünk. Most Gerenc esetében most már meghaladtuk az 1 megawattot. Megawatt hőenergiát, tehát ez felülmúlta az elképzelésünket. Tehát Gerence tulajdonképpen a biomassza területén egy aranybánya, tehát meg minden adottság adva van. Egyre többen érdeklődnek a rendszerek iránt, úgyhogy a Pékségbe, ott már a magánháznál is, a saját lakásánál is megoldott ezt a fűtésrendszert, úgyhogy lépésről lépésre haladunk. Na most érdekes eset Felsőháromszék esete, a többi településeken is megmozdult és volt hatás ennek a projektnek. Berecben van egy jó elképzelés, és ott is biomasszára fognak ráállni. Készül egy nagyon méretű pályázat, viszont a LIDER csoportnak a hozzáállása is nagyon érdekes, tehát meghirdettek olyan pályázati lehetőséget is, ahol például őrlőgépet, vagy akár szállítóeszközöket, vagy kazánt, hűtőrendszert, vagy hűtőrendszert is meg lehet pályázni. Úgyhogy ezt eredményezte tulajdonképpen ez a BioVill projekt.
Tulajdonképpen mondjuk el a hallgatóknak, hogy miből készül, mi a biomassa igazából?
Tehát fa hulladék, vagy fa egyáltalán, amit le kell őrölni, és egy ilyen őrlemény keletkezik, és ezt teljesen automatizált kazánba lehet égetni. Tehát a kazán is háromszék, itt a székelyföldi termék, tehát román termék, teljesen automatizált, nem szükséges felügyelet. Úgyhogy interneten vagy SMS-be esetleg a hibákat, vagy hogyha valamit állítani kell a kazánon, azt lehet interneten keresztül biztosítani.
De most ennek a biomasszának feltétlenül száraznak kell lennie, vagy a fa hulladéknak, amit aztán úgy értettem, hogy beőrülnek, ugye?
Tehát tulajdonképpen a tűzi fát is ugye a következő szezonra, tehát egy évet kell száradjon, ugyanaz érvényes ebben az esetben is, tehát nem érdemes a nyers őrleményt ugye szállítani tüvelés által. Úgyhogy itt van egy természetes szárazási ideje, és akkor úgy lehet 60-70%-os, tehát 20-30%-os vízmennyiséggel, vagy nedvességgel lehet égetni.
Most gyakorlatilag, ha az ember gelencén vagy eszterneken jár, akkor azt tapasztalja, hogy ezek a bizonyos fahulladék az már nem található, nincs, össze van szedve a legelőkről, vagy...
Nem jutottak patakokról. Még oda, gelencén nem jutottak oda, hogy a legelőt, meg a patakmedvet azt takarítsák, vagy akár a zöldövezeteket is, viszont több gáter van, több faszfeldolgozó van, úgyhogy egyelőre az egy olyan mennyiséget biztosít, hogy ezt a rendszert, ezeket a rendszereket tudja ellátni, tehát tudja látni biomasszába. Uh-huh. Viszont ez lenne a lényeg, hogyha takarítanánk a legelőket, minden egyes településre érvényes ez, akkor van egy mezőgazdasági hatása, egy környezeti hatása és egy társadalmi hatása is, mivel a lakosságot be lehet vonzani, hogy a biomasszát, ugye az alapanyagot összeegyűjtsék, és biomasszát állítsanak elő. Ez lehet vállalkozás formában, ez egy szociális vállalkozási forma lehet minden egyes településen. Nagyon érdekes, mert most nem sokára kírnak ilyen pályázatokat, ezt meg lehet pályázni. Tehát itt az önkormányzat közösen a lakossággal, vállalkozókkal szerintem az energia szükségletet saját magának elő tudja állítani.
Igen, és hát ez azt hiszem, hogy most már téma is, hiszen beköszöntött a tél, és ilyenkor éreznék. Most már hányadik éve, hogy használják ezt a rendszert? Harmadik,
most ugye? Most már vannak olyan kazánok, ahol 10-12 éve már működnek, úgyhogy hazai gyártmányú, itteni a szerviz, a felkészítés, a működtetés, ezt mi tudjuk vállalni, a vállalkozóink által tudjuk biztosítani a felkészítést, a beruházást, a működtetést, a szervizt, tehát abszolút mindent. Tehát most már vannak nagyon jó modellek itt a térségünkben, úgyhogy érdemes erre odafigyelni, és hogyha valaki ebbe gondolkodik, akkor most már a jövő szezonra, tehát jövő szeptemberre legyen meg, vagy legyenek úgy felkészülve, hogy a rendszer működjön. Tehát szükséges egy év, hogy felkészüljenek logisztikailag, hogy a rendszer tudjon működni.
Családi házakra méretezett kazánok is léteznek?
Akár? Persze, 20-25 kilovattól egész 1 megawatt minden típusú kazánt gyárnak.
Uh-huh. De most azt meg tudja nekünk mondani, hogy ez körülbelül egy mekkora beruházást igényel egy családi ház esetében?
Hát 6000 eurótól felvele. Attól függ, hogy milyen automatizálásra van szükség. Tehát ez is úgy van, mint az autónál. Milyen felszereltségre van szüksége az embernek, úgyhogy minden egyes eset külön-külön eset.
És egy-egy ilyen rendszer, bár ezt még nem tudom, hogy van-e honnan tudni, már vannak már Európában, gondolom, régebbi rendszerek, mekkora az élettartama egy hasonló
rendszer? Mondom, 10-12 éve működnek, és nem kellett cserélni. Uh-huh. A tűzterát, igen, az cserélhető, nagyon egyszerűen megoldható, úgyhogy működnek a mi rendszereink összesen, tehát körülbelül egy olyan 170 kazán működik, nem csak itt a térségünkben, hanem Magyarországon is, és Moldáv köztársaságban is, és körülbelül egy ilyen 21-22 megawattal tartunk a 175 kazán.
8 perc elmúlt 10:30, itt a Marosvásárhelyi Rádió Miben Segíthetünk című műsora. Székelyföldi küldöttség is részt vett múlt héten Brüsszelben a BioWheel és a Cool Heating Európai Projektek Nemzetközi Záró Konferenciáján. A megújuló energiát, fenntartható fejlődést szorgalmazó projekteket az Európai Unió kutatási, fejlesztési, innovációs politikát meghatározó alapja, a Horizon 2020 program finanszírozza. A BioWheel projektről, megújuló energiákról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Zöld Energia Egyesület elnöke, Vajda Lajos. Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. István írja SMS-ben, 6000 euró, 100 éves Románia, nem is folytatom, István írja. Ugye ez a 6000 euró nem kis összeg befektetésnek, viszont, és apropó 100 éves Románia, ugye azért még mindig nagy összeg nekünk itt, mert akkor a gazdasági fejlődés, hogy hűha ebben az országban, de európai példák vannak arra, ugye, hogy már falvakon teljes energetikai függetlenség megvalósult Ausztriában, Németországban.
Persze, ausztriai egyik legjobb példa a Güssingi vagy a Mureki példa, ahol a két település küldöttség is vett részt a projektmenedzser csapattal. Vannak olyan példák, hogy ami követendő és alkalmazható, itt térségünkben is vannak olyan példák is, amit nem szeretnénk. Tehát nem feltétlenül nagy-nagy beruházásokról kell itt beszélni, hanem úgy a felkészítés, a tudatosítás, a ráhangolódás, a környezeti témák, a fenntartható közösségek témakörét mind figyelembe kell venni. Tehát itt tulajdonképpen arról beszélünk, hogy mi történik majd 2030-2050-ben. Tehát a településeink, én gondolom, hogy Erdélyben fognak létezni akkor is, és a fenntartható közösségek esetében az energia egyik szempont. Tehát itt a fenntartható fejlesztési célokban is, amit tulajdonképpen Románia is aláírt 2015-ben, és most készül az Agenda 2030-ig, Barbé László tanácsos úr irányításával, ahol a tiszta energia és megfizethető energia, a fenntartható közösségek, a klímaváltozás és a szegénység, főleg a vidéki településeken, ezeket mind figyelembe kell venni. És így kell elképzelni a jövőt, hogy tulajdonképpen minden egyes településnek megvan a forrás, megvan a lehetőség, meg kell szervezzük önmagunkat. És nem feltétlenül sok pénzről kell itt beszélni, hanem hatékonyságról kell beszélni, és úgy, hogy értsük meg, hogy nem feltétlenül minden csak uniós pénzzel lehet nagy beruházásokkal megoldani, hanem egyszerűen próbáljuk összefogni egy-egy településen a közösséget, és szervezzük meg önmagunkat. Tehát, hogyha fenntartható közösségekről beszélünk, a kézművességen, helyvállalkozáson, turizmuson, hagyományos termékeken, kultúrán túl, az energiának is fontos szerepe van. És éppen ezért próbáljuk mi a klaszterünkkel, a Green Energy klaszterünkkel helytállni és ezt tudatosítani önmagunkban elsősorban, hogy tudjuk szolgálni a fenntartható fejlődési célokat is a klaszterünk által.
Igen, és hát, ahogy ön is mondotta többször is, a környezetvédelmi szempontokat is szem előtt kell tartani, hiszen éppen tegnap kezdődött Katowice-ben az a klímacsúcs, amely tulajdonképpen a 3 évvel ezelőtti párizsi klímacsúcsnak a folytatása, ahol egy klímaegyezmény született, azt tűzte ki célul, hogy a globális felmelegedés lehetőség szerint az iparosodás előtti időköz képest 1,5 Celsius fokon belül, vagy legalább 2 Celsius fok alatt kell tartani. És hát az este láttam egy beszámolót, amelyen szakemberek azt mondták, hogy sajnos ez a célkitűzés, ez már nem elég. Tehát ennél többet kell tenni azért, hogy a környezet az ne károsodjon annyira, hogy akár veszélybe is sodorja a föld létét, és azt hiszem, hogy ezek az apró lépések is oda vezethetnek, hogy ezt a folyamatot, hát megállítani már sajnos nem lehet, de lelassítsuk, hiszen azt is láthatjuk, hogy a nagy vezetőipari államokban nem igazán lehet bízni, hiszen éppen az Egyesült Államok kivonult a klímaegyezményből gazdasági érdekekre hivatkozva, és hát gyakorlatilag nem nagyon van más lehetőségünk, mint hogy mi apró lépésekkel tegyünk valamit azért, hogy a földünk 50-60, 100-200 év múlva is élhető legyen.
Ez tulajdonképpen ezért minden egyes személy a földön tud tenni. Én azt mondom, hogy Kelet-Európában teljesen most a helyzet, és Brüsszelben mi továbbra sem értik azt, hogy milyen lehetőségek vannak, és milyen adottságok vannak itt Kelet-Európában. Éppen ez is nagyon fontos, ez a partnerség is, ami tulajdonképpen a BioVille projektben kialakult. A rendezvényre meghívtuk több romániai európai parlamenti képviselőt, és külön köszönet Winkler Gyulának, parlamenti képviselő úrnak, és Sógor Csapa képviselő úrnak, valamint Rezván Popa képviselő úrnak, akik vagy kabinett főnökkel, vagy személyesen képviseltették magukat ezen a rendezvényen. Velük is beszéltünk erről, hogy ezt fenn kell tartani, hogy léteznek települések, léteznek élhető közösségek itt Romániában, Kelet-Európában, és megoldások is vannak, viszont itt nem feltétlenül nagy beruházásokat kell italálni vagy támogatni, hanem minden egyes településen próbáljuk meg ezt tudatosítani és népszerűsíteni, mert van lehetőség, és jövőt tud jelenteni. Tehát ez a pályázat is tulajdonképpen gerencén, amit kialakítottunk Eszternekén, de már vannak követő települések. Drassó megyében, Hargita megyében vannak érdeklődések, úgyhogy én azt mondom, hogy jó úton halad.
Igen, de most ezek a rendszerek, amelyek Nyugat-Európában kiépültek, azért volt valamiféle állami támogatás? Mert én azért hiányolom azt, hogy a román állam nem igazán, én legalábbis innen úgy látom, hogy nem igazán támogatja hasonló megoldások bevezetését, sokkal inkább enged a nagy energiaszolgáltatók lobbiának.
De nem is tudom, hogy meg kell-e küzdeni, vagy kell dolgozni keményen. 2004-ben adtuk át Bodzafordulón, Gyergyóba és más helyeken a Dán állam által finanszírozott és Flánc-programból megvalósított 5-6 millió eurós beruházásokat. És azok a rendszerek majdnem egyik sem működik. Mert túlméretezettek voltak, mert a lakóság nem volt felkészülve, és úgy vettük, hogy vannak uniós források, ebből valósítsunk meg nagy rendszereket, és nem működnek. Tehát, hogyha a biomassa egy külön téma, tehát ezt úgy rá kell hangolódni, tehát sokkal szélesebb körű megértés, szerveződést kell figyelembe venni. Itt lehet társadalmi vagy ilyen szociális program támogatási rendszert is figyelembe, környezetvédelmi támogatási rendszert is, és energetikai rendszert is. Tehát ilyen kiegészítő és egymás segítő programokat kell kitalálni. Viszont ha saját beruházás, saját alapból is egy önkormányzat, egy iskola esetében, kultúrház esetében, tornaterem vagy polgármesteri javatel esetében is, hogyha a jelenlegi helyzethez összehasonlítja, hogy mennyit költ például a tűzifára vagy a gázra, akkor is megéri, mert 3-4 év alatt megtérül a befektetés.
Egy hallgatót köszöntök a telefonában, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Agyagási úr! Hozzá szeretnék szólni a műsorhoz.
Hallgatjuk.
Meg szeretném kérdezni, hogy a hőszivattyúk a kapcsolatban tudnak valamit mondani? Ez Romániában érvényes, vagy ezzel foglalkoznak egyáltalán?
Hőszivattyú, ugye? Jól értettem.
Igen. Így van. Igen. Tehát mindenféle energiaforrás az adott Romániában, a hőszivattyú és igen, a szélenergia, a napenergia, és igen, mi elsősorban a biomasszával, a szolid biomasszával foglalkozunk, és a mezőgazdasági hulladékból energia témával foglalkozunk. A klaszterünkben, az egyesületünkben nincsen olyan tag, aki a hőszivattyúval foglalkozna.
Igen, az még egy következő lépés lesz talán. András írja SMS-ben, a fahulladékot nyersen őrülik-e? Amennyiben igen, hogyan kell szárítani? Köszönöm tisztelettel, András írja.
Tehát a nap szárítja a biomasszát is. Tehát lehet őrölni nyersen is, és szárazon is.
Mert amennyiben nyersen összeőrölődik egy kupacban, nem nincs ilyen begyulladás veszély?
Nincsen begyulladási veszélye. Nyáron szárítható, úgyhogy egy szezon alatt, egy nyári szezon alatt az ősz a délre fel lehet készülni, és megfelelő nedvességű, vagy szárazságú anyagot tudunk előállítani.
Igen, Háromszéken most már évek óta léteznek energiafűz ültetvények. Hogyan tapasztalják, mert hogy évekkel ezelőtt nagy reményeket fűztek ezekhez az ültetvényekhez, tehát kellő mértékben szaporodnak ezek az ültetvények?
Tehát ugyanúgy, mint a hőközpontok, itt is az iram lassúbb, mint ahogy elgondoltuk ezelőtt néhány évvel. Viszont a példák jók. Tehát tulajdonképpen az energiafűznek is nagyon sok hasznosítási lehetősége van a fahulladékon vagy a biomasszán kívül, ugye lehet például patakmedrek vagy a folyó partok erősítésére, és most már a szerep, még a Tisza esetében ezt alkalmazzák, úgyhogy nem mind őrlemény, nem mind biomassza értékesíti a nagyobb részét a leoratott ültetvénynek, hanem van ilyen megrendelése is. Viszont, hogyha energiafüggetlenségről beszélünk, fenntartható közösségekről beszélünk, én azt mondom, hogy minden egyes településen egy 50 hektáros terület biztos, hogy rendelkezésre áll az önkormányzatnak, ahol ki lehet alakítani energiafűzültetvényt, ami a rendszer szolgálja.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, György vagyok Csíkszeredából. Volt Szentkeresztbányán egy ilyen biomasszával működő távfűtési rendszer. Ön szerint miért kellett ez bebukjon, mert le kellett állítsák? Vajon mi lesz, hogy mi volt az oka? Külföldi beruházással volt létesítve. Meghallgatom a véleményt a rádióba, jó?
Köszönjük viszonthallásra.
Ezt is említettem, ugyanaz a helyzet, mint Bodzafordulón, és Gyergyó esetében túlméretezett volt, nem gondoltak arról, hogy lesz megfelelő mennyiségű biomassa, azt meg kell szervezni. Tehát Szentkeresztbánya mellett is vannak olyan területek, ahol takarításból a biomasszát, tehát fahulladékból a biomasszát el lehet állítani. Ezeket a rendszereket újra meg kell nézni, hogy lehet javítani rajtuk. Most már tárgyalnak a bodzafordulóiak a vállalkozóval, a kazángyártóval, úgyhogy Szentkeresztbánya esetében is meg kell nézni, hogy miért akadt el a rendszer. Viszont én úgy tudom, túlméretezettek voltak ezek. Úgy gondolták el, hogy a távfűtés meg lesz oldva Szentkeresztbányán is, Gyergyóba is, és Bodzafordulóba is. Ez a beruházás nem történt meg, és azon a kapacitáson nem tudott működni a hőközpont.
Halló, jó napot kívánom!
Hitler Sándor vagyok Régenből. Szeretnék válaszolni a kedves hölgynek, aki a hőszivattyúról érdeklődött.
Na, köszönjük szépen, lássuk!
Én elektrót végeztem 70-es években Kolozsvár, és ott elmondták, hogy a bécsi műegyetem a Dunából van melegítve hőszivattyúval. Na most egy régeni fiú dolgozott egy olyan osztrák privát kicsi cégnél, aki hőszivattyúkat csinált és beszerelt házakhoz. Megpróbálta régenbe is, de az új házaknál lehet alkalmazni, mint padlófűtést, de nem volt, hogy is mondjam, keletjel, de Kolozsvárt igen. És pedig ahhoz, hogy 100 négyzetméter lakást ki tudják fűteni, 200 négyzetméter udvart vagy kertet fel kell túrni, és 2 méter mélységbe elhelyezni a csöveket, utána visszafedni. Na, így működik. Tehát már csak a pompáknak a villamos működtetése fontos, az a cirkópompáknak. Annyi az egész. A többit, a fűtést meg lehet, de az investíció nagyon nagy, és azért olyan vidéken, ahol kevés pénzű emberek vannak, ottan nem működött, mint ahogy mondom régenben, de Kolozsvárt igen.
Köszönjük szépen, kedves Sándor, hogy ezt elmondta nekünk, én pedig egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én szeretnék egy témába belésolni.
Hallgatjuk, tessék.
Hát a biomassa a szegény embereknek van egy kitalálva, vagy a nagy gazdáknak. Ezt szeretném. Mert a mindjárt a bükkfával, a szegény ember ágó, száraz ágó, patakok mellett imittam, hogy vitték össze, abból élnek. Nem tudom, melyiknek van ez a biomassa.
Köszönjük a kérdést, hát azt hiszem, hogy ez
igen, tehát érdekes téma, tehát tulajdonképpen hogyha veszük a fáskazánokot, ugyanakkor a mennyiségű fából itt háromszor annyi energiát lehet előállítani. És ezért a biomassa, ezért az őrlemi. Tehát teljesen automatizált hőfok, tehát a hőenergia, az előállított hőenergia háromszorosodott a fához képest. Úgyhogy ezért ezek az okos megoldások. Itt biomasszát javasolunk, persze lehet használni a napenergiát is, a napkollektorokat is, főleg nyáron, melegvíz előállítására, viszont ősztől, szeptembertől, egész április végéig ez ajánlott minden egyes székely település, vagy erdély település.
A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Zöld Energia Egyesület elnöke, Vajda Lajos volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.